délelőtt megígértem, testvérek, ha figyeltetek, emlékeztetek rá, hogy az Úr Jézus Krisztusról fogok ezen a mai napon beszélni. Hát, valahogy 18 évvel ezelőtt kialakult nálam ez a szokás, hogy Jézus Krisztus prédikálom, és én is el tudom mondani Pál apostollal együtt, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, mint Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítetről. Az Úr úgy adja az én szívembe, hogy hosszú életet fogok élni, hogy az így lesz, vagy nem, ezt majd egyszer megbeszéljük, lehet egy hosszabb idő elteltével, de Müller György szolgálatában nekem nagyon tetszik, hogy amikor ő már megöregedett és a áruházi missziót, áruházi szolgálatot abba hagyta, ráhagyta ezt az ő vejére, akkor nyakába vette a világot, körbeutazta, körbehajózta, és bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Remegő öregember volt már akkor, és Isten megnyújtotta neki ezeket az éveket, hogy bizonyságot tudjon róla tenni. Úgyhogy remélem, hogy az előttem álló 60 évben, most vagyok 36, ugyancsak az Úr Jézus Krisztust fogom továbbra is prédikálni. Egyszer megjelent egy táborunkban, a Testvéri Szövetség nyári táborán Pányokon, egy idős bácsi, akit meghívtunk Hollandiából, Jacques Tivinnek hívják, a Nabelen Kabelen titka című könyvnek a szerzője, és ő bizonyságot tett a Pápua Új-Guineai ébredésről, amelynek ő volt a vezetője. És mielőtt eljött volna ide Magyarországra hozzánk, elment az orvosához, és azt mondta neki az orvos, hogy Tivin úr, maga ne utazzon már ilyen sok ezer kilométerre, egy ilyen lakókocsis autóval, a feleségével elindultak. Remegő öregember volt ő is már. Ne utazzon el, mert ez már csak a hosszabbítás magánál. Így a foci hasonlattal élve. Hát Jacques bácsi nem volt rest válaszolni, és azt mondta, hogy tetszik tudni, hogy a hosszabbításba születnek a döntő gólok. Úgyhogy megyek. Eljött, és nagyon áldott volt az ő szolgálata. Hát én még nem vagyok ilyen remegő öregember, bár néha elfáradok, meg még nem fáradtam soha az Úr szolgálatában. Elfáradni már elfáradt a testem. Hát most is érzem ezt a fáradtságot, de az Úr meg fog minket erősíteni, újítani. Még annyit talán bizonyságtételképpen, mielőtt rátérnék az ige hirdetésére, magyarázására, ami nekem egy ilyen egész életre szóló pecsétem az Úrtól, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, jól emlékszem 2002 telén, vagy kora tavaszán jártunk itt a kémeri gyülekezetben, szolgáltunk egy testvéri csoporttal, vagy 10 fiatal férfiak, és amikor mentünk hazafele, akkor nem voltunk 10, 7 voltunk, most emlékszem már, 7 voltunk, amikor mentünk hazafele, egész nap esett az eső, és a testvérek kiszálltak, az egyik jobbra lakott, a másik balra lakott, én Berettyó Újfalu után már csak egyedül utaztam az autómmal, és valahogy nem gondoltam arra, hogy vigyázzak arra, hogyha lefagy, éjszaka a hőmérséklet fagypont alá süllyed, akkor az az eső, ami egész nap esett, az egy jégpáncéllá változtatja az utat. Én 90 km-es sebességgel elkezdtem pörögni ezen a jégpáncélon, később lábommal annyit tudtam megállni rajta. Jött szembe egy kamion velem, és csak azt láttam, a két lámpa mindig közelebb van, és csak teljes tüdőmből, ahogy ordítani életemben csak bírtam, elég nagy hangom van, akkor még nagyobb volt, azt kiáltottam 3-szor, Jézus, 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 és nem tudom, hogy a kamion hogy vészelt át engem, én meg őt, valahogy elkerültük egymást, én belevágultam az árokba, ez az autóm volt akkor is, ilyen kiflibe hajlott az autó, felettem volt a bejárati ajtó, és ott másztam ki, mint egy tangol, egy katona, és olyan higgadt voltam, mint most. Az Úr előre szólt nekem az Isten tiszteleten, ott Kémeren, hogy harcolnak ellened, de nem győznek le téged. És az Úr szólt, hogy a sátán fog ellened harcolni. Hogy mikor, nem tudtam. Csak azt kértem az Úrtól, a szívembe volt ez, Uram, védj meg engem. Úgy rögtön összeállt a kép, teljes nyugalommal összeszedtem az én dolgaimat, elhagytam az autót, és amíg másztam ki az autóból, rám hult Istennek egy drága igéje, amit rég olvastam azelőtt, de akkor Isten szólt hozzám, és azt mondta, nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úrnak cselekedeteit. És Isten megmutatta, hogy én miért élek. Nem azért élek a a családomért, nem a munkahelyemért, nem a gyülekezetemért élek, egy dologért élek, hogy hirdessem Isten igéjét, nekem más dolgom ezen a földön nincsen. Úgyhogy én a feleségemnek szoktam prédikálni, ma is aranyos volt a vékás testvért, a feleséget csittította, hogy halkabban beszélj. Kedvesem, most prédikálok. Az asztalnál beszélgetünk. Hát ha prédikál az ember, nem lehet leállítani. Feleségemnek is szoktam, gyermekeimnek is szoktam, gyülekezetemnek is szoktam, kollégáimnak is szoktam, ha Isten alkalmat itt a 10 év alatt kevésszer, de nyílt jó alkalom, hogy hirdessem nekik az igét, és amerre csak megyek úton, útfélem, igyekszem ezt. Néha megtapodom ezt az igét, és nagyon kell szégyenkezzek, de ma nem ennek az ideje van, hanem annak, hogy hirdessem közöttetek is a Jézus Krisztusról szóló drága evangélium. Ahogy járok kelek gyülekezetekbe, hát olyan nagy sok helyen nem fordulok meg, de azért egy pár helyen megfordulok, én azt látom, hogy a kereszténység azokon a helyeken, ahol régen nagy bástyái, nagy erősségei voltak, a kereszténység egy gyenge állapotban van ma. Szerte Amerikában, szerte Európában, Magyarországon, még talán Erdélyben jobb a helyzet, ez az én tapasztalatom, de azért ott se annyira fényes. Egy gyenge állapotban van, és mi lehet ennek a gyengeségnek az oka? Úgy gondolom, az lehet ennek a gyengeségnek az oka, hogy nekünk nem elég az, amit az Isten ad. Nagyon sokszor észreveszem a saját életemben, hogy többet akarok annál, mint amennyit az Isten ad. Mint amit az Isten ad. Mint akit az Isten ad. Nem elég Jézus a gyülekezetek. És ha nem elég Jézus a gyülekezeteknek, akkor be kell még valami mást is szerezni, valami egyéb dolgot is be kell szerezni. Na ezek az egyéb dolgok azok, amik megmélytejezik a keresztény gyülekezeteket, és tönkreteszik azokat. És lefegyverezi a gyülekezeteket. És olyan gyengeség van, hogy rettenetes. Amikor elég az, amit Isten ad, ott erő van. Amikor elég az, akit Isten ad, akkor ott elő van, amikor megelégedünk azzal, akit Isten Jézus Krisztusban adott nekünk, akkor ott ereje van a kereszténység. Tudjátok, ez ott kezdődött az Éden kertjében. Isten teremtette egy csodálatos világot, erről már beszéltem délelőtt is, megismételem, az egy csodálatos világ volt. Egy bűntelen, egy felhőtlen világ. Ott nagyon boldog lehetett az ember. És azt mondta az Isten, van egy fa, amiről ne egyél, a kert összes fájáról ehetsz. Hát olyan gyümölcsök voltak, amik már rég kipusztultak. Mi nem is ismerhetjük őket. Olyan hatalmas gazdagságát tárta Isten az ember elé, és azt mondta, hogy mindegyikről ehetsz, nem tudom hány millió vagy milliárd fa lehetett a világon, sokkal kevesebb volt a tenger annak idején, sokkal több volt a szárazföld. Tele volt buja növényzettel minden. Sok-sok millió fa, sok milliárd gyümölcsöt érlelt Isten két embernek, de nekik ez nem volt elég. Jött az ördög és próbálta feltámasztani az igényt. Jött az ördög és próbált kecsegtetni valami jóval. Képzeljétek el, a legjobb, amit ember kaphat, megkapta Ádám és Éva, és azt mondta nekik az ördög, hogy Isten elrejt tőletek valamit, eldug tőletek valamit, megfosz benneteket Isten valamitől, és van még ennél jobb. És az embernek az érdeklődése elkezdett felkelni. Elkezdett tapogatni, mi az, amit Isten elrejtett tőlünk? Mi az, amit Isten nem adott neki? Hát az egy fa, ugye még az pont kellett az embernek. Nem volt elég az a sok-sok, rengeteg, töménytelen, hatalmas, drága, dicsőséges, jó gyümölcsű fa. Még az a satnyafa. Még az is kell. Még azt is szerezzük be. És a sátán jóval kecsegtette őket, pontosan úgy kecsegtette őket jóval, mint hogy minket szokott jóval kecsegtetni. Isten el akar tőled venni valamit. Isten meg akar téged fosztani valamitől. Az emberek így állítják be a hívő életet és a megtérést, hogy Isten elveszi tőled azokat a dolgokat. Isten megfoszt téged azoktól a dolgoktól. Oda jött a Mónika lányomnak az osztályfőnöke egyszer is azt mondta, hogy szeretnénk a Mónikát befogni a Mikulás ünnepségen, valami szavalni, a Mikulás verset. Beállhat? Nem tiltja a vallásuk? Mert van olyan, aki már mondta, hogy nem mehet a gyerek Mikulás ünnepségre, mert tiltja a vallásuk. Maguk vallása nem tiltja. Mondom, kedves óvónő, tanárnéni, hát nekünk nem a tilalma vallása van, a mi vallásunk a szabadság vallása. Nekünk szabad nem részegeskedni, nekünk szabad nem diszkóba járni, nekünk szabad nem veszekedni, nekünk szabad nem italozni, nekünk szabad nem káromkodni, hogy nyugodtan elmehet a Mikulás ünnepség. Hát a tanárnéni nyitott szájjal át, köszönöm, köszönöm, hogy ezt mondta. Hát olyan csodálatos szabadságra hívott el bennünket Isten, nem megfosztani akar, de az ördög úgy állítja be előtted az Isten, hogy valamitől meg akar téged fosztani. Közben az mind Isten csodálatos ajándéka, de ő addig-addig tekeri, addig-addig forgatja, amíg így állítja be előtted. Azt mondja a sátán, micsoda hazugság, olyanok lesznek, mint Isten. Valami elválaszt benneteket attól, hogy olyanok legyetek, mint Istenék, de hogyha rám hallgatok, olyanok lesznek, mint Isten, ha a tiltott gyümölcsből esztek, olyanná látok, mint Isten. Micsoda szemem szedett hazugság. Hát nem olyanok voltak, mint Isten. Hát teremtette Isten őket az ő hasonlatosságára és képére, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket Isten. Olyanok voltak, mint Isten. És az ördög azt mondja, olyanok lesznek, mint Isten. Hát testvérek, ha mi nem tudjuk, hogy kicsodák vagyunk, hogy mivé tett minket Jézus Krisztus, minket nagyon könnyű lesz becsapni. De ha tudjuk, hogy mivé tett bennünket Jézus Krisztus, minket nem lehet becsapni. Mi azt fogjuk mondani, elég nekem a te kegyelmed, Uram, mint Pál apostolnak mondta Isten. Elég nekem a te kegyelmed. Engem már nem lehet magasabb székre ültetni. Azt mondta Spurgeon, ha lehetünk Isten szolgái, olyan süllyedhetnénk addig, hogy mi királyi széket kívánjunk magunknak. Hogy királyokká legyünk. Ezután áhítozunk, mikor a legnagyobb dolgot kaptuk meg, hogy szolgálhatunk Jézus Krisztusnak, mikor misszionáriusai lehetünk az Úr Jézusnak. Hogyan süllyedhet odáig az ember, hogy királyi trónt kíván magának. Ha tudod, hogy ki vagy, nem tud az ördög téged becsapni. Isten az ő képére és hasonlatosságára formált téged, és teremtett téged újjá. Nem kell téged az ördög semmi jóval kecsegtessen, mert nincs nála semmi jó. Nincs nála semmi jó. Jó és rossz tudásának a fája. Ez volt az a fa. Jó és rossz tudásának a fája. Van egy ilyen tudományos újság, már így idézőjelben mondom, mert az igazi tudomány itt van a kezemben. Isten azt mondta, ő ott volt. 6 nap alatt megalkottam a Földet, a 7. megpihentem. Ha ez 6 milliárd év lett volna, testvérek, Isten jól tud számolni, megmondta volna nekünk. 6 milliárd év alatt teremtettem a Földet, nehogy azt higgye valaki, hogy 6 nap alatt, mert 6 milliárd, és itt lenne a Bibliánkban, és azon vitatkoznánk a szélsőségesekkel, hogy miért mondanak 6 napot. Na, Isten azt mondta, hogy ő 6 nap alatt teremtette, én azon csodálkozom, hogy nem 6 másodperc, vagy 6 század másodperc alatt. Hát Istennek nem lett volna ez sokkal könnyebb, egyszerűbb és gyorsabb, de ő ezt az ütemet adta elénk, ezt az ütemet kell felvegyük. Én hiszek az Istennek, ezt tudom át. Az meg egy félrebeszélés. Tehát a jó és a rossz tudásának a fája, az nem a tudás fája. Nem a tudománytól akar bennünket Isten megfosztani. Valami egészen másról van itt szó. Tudjátok, a bibliai nyelvben, a héber gondolkodásban a tudás, az ismeret, ugye akkor még nem voltak olyan iskolák, mint manapság, az nem azt jelenti, hogy leült egy jó képességű gyerek, elolvasott 100 könyvet, és akkor azt mondta, na én akkor nekem most már ismeretem van és tudásom. Tudjátok, mit jelentett a tudás és az ismeret a hébereknek? Azt jelentette, hogy én valamit megtapasztaltam, valamit átéltem. Amikor azt írja Isten igéje, hogy ismeri Ádám az ő feleségét, Évát, akkor nem arról van szó, hogy egy anatómia könyvet olvasott a nők lélektanáról vagy biológiájáról. És azt mondta, na jól megtanultam, hogy működik Éva. Nem, az egy megtapasztalás volt. Mit jelent vele együtt élni? Mit jelent, hogy átölelni, szeretni, megtapasztalta, ismerte az ő feleségét Évát, és születtek nekik gyermek. Erről van itt is szó. A jó és a rossz megtapasztalásának a fája volt ott. A jó és a rossz megtapasztalása. Azt mondta Isten az embernek, te ne tapasztald meg a jót és a rosszat, te tapasztald meg csak a jót. Neked nem kell megtapasztalnod, hogy milyen a rossz. Neked nem kell megtapasztalnod, hogy milyen a halál. Neked nem kell megtapasztalnod, hogy milyen a bűn. Nem kell megtapasztalnod, milyen a bukás. Én adtam neked egy jót, ezt tapasztald meg. Adtam neked gyümölcsöt, adtam neked feleséget, adtam neked csodálatos klímát, adtam neked feladatot, végezd el, nincs csupa jó, és adtam neked önmagadat, önmagamat, vagyok én a te Istened, aki együtt járok veled, beszélő viszonyban vagyok veled, megsegítelek, megáldalak, összefogunk, és minden csodálatos lesz, tapasztald meg a jót. Gyerekeknek szoktuk mondani, vigyázz magadra. Nem akarom, hogy bajod essen. Nem akarom, hogy bekerülj a kórházba. Nem akarom, hogy eltörjön a csontod. Nem akarom, hogy összetörjed magadat. Isten is azt mondta, ne vegyél arról a fáról, amelyetben megtapasztalhatod a gonoszat is. És mikor az ember mégis megtapasztalta, mégis kecsegtette őt az ördög azzal, nem elég az, amit Isten adott neked. Van még valami, amit még Isten nem adott neked, azt majd én odaadom. Mikor elhitette az embert az ördög ezzel, akkor olyan furcsát mond Isten. Olyan furcsát mond Isten, nézzétek. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Nagyon érdekes. Olyan lett, mint mi közülünk egy. Hát ki ez a mi? Hát ki az az egy? Aki ismerte nem csak a jót, hanem ismerte a gonoszt. Ki volt az, aki kezdettől fogva ismerte a gonoszt? Ki volt az, aki kezdettől fogva tudta azt, hogy mi a bűnnek az átka? Mi a bűnnek a büntetése? Hogy mit jelent meghalni? Ki volt az az egy a három közül? Jézus, aki megöletett a világ alapítása óta. Ő volt az az egy. Azt mondja, olyan lett az ember. Hát elég lett volna, ha csak Jézus ismeri. Elég lett volna, ha ő van megöletve a világ alapítása óta. Nem kellett volna, te is meghalljál. Nem kellett volna, te is beleessél ebbe a csapdába. Nem kellett volna, te is tönkre menjél. Nem kellett volna, te is részeges legyél. Nem kellett volna, te is káromkodó legyél. Fölösleges volt ez az egész. Hát közülünk egy ismeri ezt, aki megöletett a világ alapítása óta. És nekünk is meg kell tapasztalni. Nincs mese, nincs válogatás. Ki kell innunk ezt a poharat, és meg kell tapasztalnunk a nyomorúságokat, meg kell tapasztalnunk saját bűneink átkát, és meg kell tapasztalnunk mások bűneinek átkát. Hogy hallottuk, hogy a részeges édesapa, feleségem ugyanebbe a cipőbe jár, és itta a bugával a levét annak, amit az ő szülei otthon produkáltak, azt a sok veszekedés, verekedés, marakodás, és ebben nőttek fel, de nagyon sok hasonló példát lehet mondani, meg kell most már, hogy igyuk azt, amit főztünk, amit magunknak kisütöttünk, meg kell, hogy együk. Meg kell tapasztaljuk a gonoszt, mert nem volt elég az, amit az Isten adott, amit az Isten készített. Aztán van egy másik bibliai példa is erre, amikor Isten csodálatosan kiszabadította az ő népét Egyiptomból, akkor hatalmas dolgokat művelt. Gondoljátok el, hogy az a nép 430 évig volt fogságban, sokat imádkoztak Istenhez, mert felhatott az emberek imádsága Istenhez, hallották, hogy Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Józseffel mit tett nagyon-nagyon régen az Isten, és az olyan szép és jó, és hát megkockáztatjuk, megpróbáljuk segítségül hívni ezt az Istent, mert nagyon csípi a hátunkat az egyiptomiaknak a veszélye, a korbácsa. És felkiáltottak Istenhez, és Isten meghallotta, de nagyon sokáig nem történt semmi. És egyszer Isten elkezdett cselekedni. ez sokszor van így, ezt ti is megtapasztaljátok, hogy nagyon sokáig nem történik semmi. És aztán Isten olyan gyorsan cselekszik, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Mi történt? Hogy van ez? Hogy ez előáll? Hát nem is gondoltam volna. Olyan sokat vártam rá, és olyan gyorsan érkezik. Így fog visszajönni majd Jézus is. Olyan sokat vártunk, Uram, annyit imádkoztunk, már bele is fáradtunk, és egyszer egy pillanat alatt, amikor nem is gondolnánk, elérkezik ő. Mindig készen kell arra legyünk, hogy Isten cselekszik. Soha ne Isten várjon rád, mindig te várjál Istenre. Soha ne Isten várjon arra, hogy mikor méltóztatsz cselekedni, mindig te várjad, és mindig te legyél készen arra, Isten bármikor cseleked. Bármikor cseleked. És amikor Isten elkezdett cselekedni, felgyorsultak az események, és elküldte Mózest, és természetfeletti csodák jöttek egyik a másik után, a másik a harmadik, a másik után, negyedik, a harmadik után, és ketté nyílt a Vöröstenger, és átmentek száraz lábbal, ez így volt. Ezt is hiszem, mert Isten igéje mondja, ez megmarad örökké, a tudósok meg fognak halni, de Isten igéje megmarad. Azt mondta Isten, hogy fal gyanánt volt a víz jobbról és balról. Na akkor egy kőműves bajba lett volna, mert a vízmértékbe függőlegesen állt volna a víz, nem vízszintesen. De akkor a víznek így kellett csinálnia, mert azt mondta az, aki alkotta azokat a részecskéket, atomokat, hogy most vigyázz! És a vizek vigyázva álltak. És a nép keresztül ment száraz lábbal, és Isten átvezette őket, és hálásak voltak. És mi volt az első dolguk, amikor Egyiptomtól elfordították a fejüket, és ránéztek a csodálatos pusztára, azt mondták, jaj, hol itt a szociális osztály? Hol lehet itt ebédjegyet venni? Hol van a kút? Hol van az ásványvíz? Szénsavas vagy szénsavmentes? Hát itt nincs ilyen, hát jaj, mi lesz velünk? Gondoljátok, Isten annyi csodát tett, és a csodák nem fognak senkit megtartani közületek sem. Jézus Krisztus tarthat meg egyedül, egyetlen csoda még soha nem tartott meg, egyetlen embert sem. Ha a halottak közül támadna fel valaki, mondja az Úr Jézus, az sem győzné meg őket, feltámadt, és tényleg nem győzte meg az emberek. Tényleg nem győzte. Akik nem akartak hinni, azok nem hittek továbbra sem. Akik hittek Mózesnek, azok elfogadták Jézust. És Isten adott nekik mannát. A manna, ha lefordítjuk magyarra, azt jelenti, hogy mi ez? Gondoljátok el, minden nap ették a mi ezt. Ma sem tudjuk, hogy mi ez. Fogalmunk sincs, a tudósok mondják, hogy valami fának, a nem tudom milyen gyümölcse, meg nem tudjuk, hogy mi ez. Eljött a reggel, anyuka odaszólt a tizenéves kis suhancnak, aki klikkelgetett a számítógépen. Kisfiam, szedtél már mi ezt? Jaj, anya, hagyjál már. De tudod, kisfiam, hogy elolvad. Siessél, menjél, hát a családba segíts be. Na. Kiment, összeszedte a mi ezt. Mi lesz ma ebédre? Hát mi ez lesz ebéd? Ezt így mondták ők, így beszélgettek egymás között. Manna, mi ez? Nem tudjuk, hogy mi ez. De ez egy természet feletti csodája volt Istennek. De nem mondta meg, hogy mi az. Nem mondta meg. Csak adta nekik minden nap. Hát nem tudom, ha mi így ezt tapasztalnánk, milyen háladó napunk lenne. Itt lenne egy nagy kosár, mi ez? Oda tennénk, Uram, hát mivel etetsz minket? Hát csodálatos, hogy mivel eteted a gyülekezetet. De tudjátok, mi történt? Elolvasom a 4 Mózes 21.5-ből, hogy mi történt. 4 Mózes 21.5. Azért szoktam így kikeresni, hogy ha valaki követi a Bibliából, akkor együtt haladunk. Én is lassú vagyok, meg ő is. 4 Mózes 21. Ötös vers, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Ilyen a nép, ha nincs a helyén. A keresztény gyülekezetek is ilyenek, ha nincsenek a helyükön. Mózes ellen és Isten ellen. Sokszor Isten szolgálja össze van kötve Isten sorsával. Mint Sámuel, aki annak azt mondta, Isten nem téged utáltak meg, hanem egyet. Sok Isten szolgájának ez lesz a vége, hogy megutálja a nép Istent, és az Isten szolgáját is megutálja. Soha ne legyen ilyen közöttetek. Szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincs, és egy hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Ezt mondták a mannára. Ezt a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Értitek? Ez volt a
Háladónak! Ezt a hitvány jeledet megutáltuk, nincs kenyér. Ez semmi, ez nulla, ez nem elég nekünk. Mindegy, Isten adta, nem Isten adta, finom, nem finom, megutáltuk, meguntuk. És azt mondta Jézus a János 6-ban, én vagyok az a kenyér. Tudjuk már mi az. Nekünk nem mannánk van. Mi nem kérdezzük, mi ez Uram, amit adtál, amely minden reggel, minden hajnalban rászáll a szívünkre, a te drága kegyelmed. Mi ez? Ez a jó kedv, ez az öröm, ez a békesség, ez a felüdülés, mi ez? Hát, mi tudjuk, hogy Jézus.
De jaj, amikor azt mondja a hívő, azt mondja a gyülekezet, hogy egy hitvány eledet utálja a lelkünk. Amikor nem elég az, ami Isten ad. Amikor első éves hívő voltam, nagyon örültem az Úr Jézus szabadításának. Csupa új éneket, új könyveket, új beszédstílust, új öltözést, új barátokat kaptam. Csupa élmény volt az életem, egy új világ tárult fel előttem. Elérkeztem hívő életem második évéhez. Elhívott az Úr teológiára, hogy elmondtam ezt délelőtt. Sárospatak, hegyek, mindig szerettem a hegyeket. Tanulás, főiskola, soha nem is álmodtunk volna, családból valaki főiskolás lesz. Mind csupa ilyen cselédlányok voltak, a felmenők. Apukám árvaházi gyerek volt, nem is ismeri a szüleit, eldobták. Ilyen kis szegény, egyszerű emberek voltak, ételosztó, gépszerelők. Valaki elkerül főiskolára. Színes dolgok, jöttek Amerikából, jöttek Erdélyből, jöttek Kárpátaljáról, Oroszországból. Mi is mentünk Amerikába, jöttünk Kárpátaljára és Erdélybe is. Annyira mozgalmas élet volt, olyan új volt minden, rácsodálkoztam mindenre, milyen csodálatos. De eljött a hitéletem harmadik éve. És tudjátok, mi történt? Kezdett kevéssé válni ez. Kezdett unalmassá válni számomra. Kereszt. Kezdtek kiapadni a források, kezdett alábbhagyni az öröm, kezdett alábbhagyni az élmény, és jött egy sivár időszak. Egy sivár időszak. Tudjátok, mi tartott életben? Isten igéje mondja ezt. Ahogyan vettétek a Krisztust, azonképpen maradjatok meg benne. Egyetlen egy dolog tartott életben, hogy azt mondtam Istennek, Uram, amikor megtértem, nagyon komolyan hallottam a te szavadat. Nagyon komolyan átadtam neked a szívem. Nagyon tisztán hallottam bűnbocsátó szavaidat, és meg vagyok győződve 100%-ig, hogy új életet adtál nekem. Tudom, hogy akkor munkálkodtál. Most tudom, hogy nem munkálkodsz, nem érzem a te szeretetedet. Kevésnek tűnik ez nekem. De Uram, belekapaszkodok abba a régi keresztbe, és csak azért is előveszem a Bibliát, ha szól, ha nem szól, olvasom, mert engem 1991. júliusában megszólítottál, és új életet adtál nekem. És visszaemlékeztem a megtérésemre. És erőltettem a bibliaolvasást, erőltettem az imádkozást, mert tudjátok, az erőszakosak törődnek be az Isten országába. Egyszer elmondta nekem egy fiú, elmentem a baptistákhoz, egy református fiú volt. Volt egy evangelizáció, felemeltem a kezemet, befogadtam az Úr Jézust a szívembe, vagy be akartam fogadni. Mentem haza a biciklimen, bekanyarodtam egy sarkon, elestem, elvágottam a biciklimen, beütöttem a térdemet, azt mondtam, nekem ilyen Isten nem kell. Azóta nem követem. Ennyi. Ennyi. Hogy az ördög kigolyózza, félre tegye, eltántorítsa, csak el kellett esni a biciklivel, és már nem is vagyok hívő. Az erőszakosoké az Isten ország. Hívogatunk testvéreket gyülekezetbe, evangelizációra, alkalmakra, nem jönnek. Némelyek kétségbe esve, jaj, nem jött az anyukám, jaj, ez nem jött. Nem baj, hogy nem jött. Megérdemli. A saját ítéletét írta alá. Aki megragadja, olyan emberekre van szükség. Azt mondja az Úr Jézus, ti is el akartok menni? Milyen szépen felelt Péter, Uram, örök életnek beszéde van te nálam, hova mehetnek?
mondta, ezt mondtam hívő életem harmadik évében. Uram, te örök életet adtál nekem. Én most nem érzem, hogy szeretsz. Nem érzem, hogy lenne erő. Nem érzem, hogy a Biblia megszorítana. De megyek utána. És akkor történt, ez egy jó 9 hónapos időszak. Akkor történt, úgy zárult el ez az időszak, hogy Isten megmutatta nekem, hogy alá kell merítkezzen. Ez kezd, mikor kezdett megnyílni Isten igéje, kezdett újból szólni hozzám, kezdett megelevenedni minden, mert kitartottam mellette, mert követtem őt, de inkább ő követett engem, azt mondom, az ő kegyelme tartott meg engem, és amikor elkezdett kibomlani az üzenet Istentől, és megértettem az ő szavát, akkor mutatta, hogy merítkezzek be. Na aztán megint volt élmény bőséggel, mikor ki akarta tenni a teológiára, meg támadta, utána megint nem volt unalmas az életem. Hát... ez a harmadik év, ez egy ilyen nehéz volt. És megkísértett az ördög azzal, hogy kevés neked, amit Isten ad. De én azt mondtam, nem, nem kevés. Mert én tényleg megtértem, és ő engem tényleg komolyan megszólított. És ez nekem elég kell, hogy legyen. Bemagyaráztam magamnak, elég kell legyen, de jól tettem. Igazságot mondtam a szívemnek. Valamikor lelassul a lelkünk. Mondja Dávid is a lelkének, hé, ébresztő, ágyad én lelkem az Urat! Egész bensőm az ő szemnevét. Hé, belső részek, ébredjetek! Félre az alvásból! Csengő szól, és gyerünk, dicsérjétek az Urat! Néha így noszogassátok magatokat, testvérek. Én is szoktam magamat noszogatni, és az Úr is szokott engem. És mindannyian tegyük meg azt, hogy követjük az Úr Jézust, és elég nekünk az ő kegyelme. Nem mondhatjuk azt, hogy hitvány eledel, utálja a mi lelkünk. Nem mondhatjuk azt, mert nem hitvány eledel, hanem a mennyből szállt alá. Tudjátok, nem bírja az ember átgondolni, hogy milyen ajándékot adott nekünk az Isten. Itt az egyik testvérnő olvasta számomra drága igét, hála legyen pedig az Istennek az ő kibeszélhetetlen ajándékáért. De bárcsak nem csak annyit mondott Pál apostol, hogy kibeszélhetetlen, azt mondta, hogy végére mehetetlen. Nem tudom kikutatni. Egyszer beszélgettem egy református lelkipásztorral, aki a háború utáni magyarországi ébredésnek volt az egyik prédikátora, igehirdetője. Azt mondja, olyan sokan megtértek akkoriban a református gyülekezetekben is, hogy a templomnak a ablak párkányára ültek fel a fiatalok, mert már nem volt bent ülőhely, már állóhelye se volt. Bakot tartottak a fiatalok, felmásztak a templom ablak párkányára, jó magasan volt, ott ültek, mint a kis verebek, hogy hallgathassák Isten igényét. És tértek meg sorba. Azt mondta ez a lelkipásztor, tudod Lajoskám, egész életemet végig prédikáltam, ez egy idős, hajlott korú ember volt, és azt mondta, hogy morzsákat ismertem meg Isten igényétől. Hát mondom, mit mond ez a Józsi bácsi? Morzsákat, hát már én többet tudok, mint a morzsák. Őnek, a nagyöreg, aztán ahogy Isten egyre mélyebben vezet az ige ismeretébe, annál jobban rájövök, hogy milyen kevés kis felszín az, amit én megismerhettem Isten jóságából és kegyelméből. Olyan jó lenne elmélyedni jobban. Uram, kit adtál te nekünk? Uram, mit adtál te nekünk? Mibe került ez te neked? Tudjátok, Isten a legtöbbet, a legnagyobbat adta nekünk. Annak idején, amikor ez a csodálatos édenkerti állapot létrejött, akkor minden fáról lehetett enni, Isten minden fát tudott ajánlani, de csak egytől tiltott el. A helyzet azóta gyökeresen megváltozott, éppen fordítva van ma. Isten minden fától eltilt, egyetlen fát ajánl. Ez a fa a kereszt, a Golgotán. Ez az egyetlen fa, ahol mehetünk és ahol lehet nekünk ennünk. És amikor Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztus, akkor neki is csak ez az egyetlen egy fa maradt. Ez az egyetlen egy választási lehetősége maradt. Neki a halál, a gyötrelem, nekünk a feltámadás és a szabadulás. Mert helyettünk halt ő ott meg. Mert érettünk halt ő ott meg. Elég neked az, akit az Isten ad? Vagy utálja ezt a hitvány eledel a te lelked? Tudod, mibe került az Istennek
hogy az ő egyszülött fia meghalt. Tudod, mibe került az Istennek, hogy neked most kegyelmet, lehetőséget kínáljon, vagy abban szilárdítson, erősítsen meg? Elképesztő dolog ez. Ha bejönne ma ide, kinyitná az ajtót itt velem szembe egy géppuskás rabló, rám szegezni a fegyverét, és azt mondaná nekem, adj nekem valamit, ami értékes. Mondanám neki, itt van a sluszkulcs, vigyed a kocsimat, úgyis jó öreg már. Talán ettől szabadulnék meg a legkönnyebben, legalább egy jó sétálnánk hazáig, nagyon szeretek esőbe sétálni. Elvinni az autót, de folytatná, adj még valamit. Adj még valamit neked. Hát talán elővenném a pénztárcámat és mondanám, ne lőjél, inkább odaadom a pénztárcámat, itt van a bankkártya, még azon is van valami, a PIN kódot is elárulom, csak agyon ne lőjél. Eltenni a pénztárcát, azt mondanám, adj még valamit. Talán levenném az öltönyömet, az autómat is úgy kapom az úrtól, hogy mondtam, egy testvér adományaként, ezt az öltönyt is egy testvér a kezembe nyomott, egy összeket, vegyél rajta egy öltönyt. Elmettem és vettem egy öltönyt. Hát engem így ruház az úr, mint a mező liliomai, és odaadnám neki azt is. Tánítálnék egy kis alsó nevűbe, és ha folytatná, adj még nekem valamit. Talán odaadnám neki a Bibliámat. És ha még folytatná, mit gondoltok, mit adnék oda legutoljára? Fiamat. Fiamat. Azt mondnám legutoljára, nem azzal kezdeném. Értitek, mit adott nekünk az Isten? Az utolsó értékét, ami neki még maradt. Emlékeztek a példázatra? Azt mondja a szőlős gazda, nem akarták odaadni a járandóságot, elküldte a szolgáit. Adjátok ide a járandóságot, jó, megverték őket. Nem adták oda, hát küldött más szolgákat, azokat megölték, felkoncolták. Mit mondott ez az ember? Nincs ilyen gazda a földön. Oda küldöm a fiamat, te mit csinálnál a fiaddal? Azt mondja, hát oda nem küldöm, ahol ilyen terroristák vannak. Ez a gazda olyan gazda volt, mert Isten ábrázolta ki, hogy elküldt a fiát arra a gonosz helyre, és megölték a fiát, amikor már nem volt több szolga, akit küldhetett, elküldte a fiát. Tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Hogy kifosztottuk a mennyet. Nincs az égvilágon semmi a mennyben, amit Isten tudna még neked adni, mert mindent odaadott neked. Mindent. Üres a menny. Üres a mennyei kincstár, mert Isten legutoljára a fiát küldte el. És nincs már, amit adjon, nincs, te azt mondod, hogy nem elég. Kell még, uram, adjál még valamit, de nincs már. Hát Isten mindent odaadott, az ő fiát, Jézust odaadta. Hát mit adna még oda Isten? Semmi nincs. Mondjuk, adjál aranyat, kincset, munkahelyet, feleséget, ezt, azt, amaz. Hát nem veszed észre, hogy legutolsó fiamat is odaadtam te neked. Minden ott van elrejtve, ő benne. Nem fogod fel, hogy Jézusban kaptál meg minden. Nem érted? Annyira gonosz tud lenni az ember, követelőzik Istennel szemben. Követelőzik Istennel szemben. És Isten csak azt mondja, kiforgatva a zsebeid, mindent odaadtam már neked, és nem tudok többet adni. És ha te kérsz tőlem valamit, nekem egy válaszom van, odaadtam érted a fiamat. És te követelőzöd, és megint csak azt tudom mondani, odaadtam érted a fiamat. És te újból kérsz valamit, és Isten újból azt mondja, odaadtam neked a fiamat. És nincs más, és nincsen több ennél. Tudjátok, Isten mindent Jézus Krisztusban készített el nekünk, és Jézus Krisztuson kívül semmit nem készített el. Mikor a feleségem tegnap este összecsomagolta az úti elemózsiát, akkor sok mindent elkészített a hosszú útra, a gyermeket miatt is, Zoltán miatt is, mér miattam is. Készített mindannyiunknak szendvicseket, készített italt, tett oda poharakat, tett be egy kis gyümölcsöt is, hogy az úton minden meglegyen. És tudjátok, ha ezt nekünk szerettük volna mindent elhozni, akkor hogy kapkodnunk kellett volna, ha csak a két kezünkre hagyatkozhatunk volna, itt lett volna két nagy szendvics a zsebemben, egy kifli itt lógott volna ki, a üdítős üveg itt alul, a poharak valahol az ujjamhegyén, és úgy jöttem volna, leesett volna valami, kaptam volna utána, kiborítom az üdítőt, és akkor nem tudok mindent elhordozni, megfogni, hogyha mindent meg akarok ragadni külön-külön. Tudjátok, hogy hogy hoztam el? Egy kosárba. Egy dolgot kellett megfogjak a kosár fülé. Semmi más. Benne volt minden. Nekem, ha van valami óhajod és kívánságod ettől az élettől, egyetlen egy valakit kell, hogy megragadjál, Jézus Krisztus, és benne meg fogsz kapni mindent, amire szükséged van. És ha megnézed, mi van a kosárban, azt mondod, hogy elég. Kérdezi a feleségem, elég lesz ez a két üveg? Elég lesznek még sok is. Elég ez a nem tudom hány szendvics? Elég, nem kell már. Tegyek még pulóvert? Nem kell, elég. Elég. Hát, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a kis példázatot, amit én úgy hallottam, Erdélybe történt meg az ébredéskor. Lehet sokkal jobban tudjátok, mint én. Lehet megtörtént, lehet nem történt meg. Nem tudom. Hallottam már egy másik változatot is, de ez nekem jobban tetszik, amit én először hallottam. Hát elmondom, mert szépen példázza azt, amiről szólni akarok így a vége fele. Egyszer egy ébredési konferencia összejövetel volt valahol, vagy egy gyülekezetben, és egy frissen megtért, idős testvér el akart menni erre a konferenciára. Ott akart lenni ezen az alkalmon, hallani akart a bizonyságtételeket, hallani akart a szolgálatokat, énekelni akart, együtt akart lenni másokkal is, akiket megragadott az ébredés tüze, de nem volt neki pénze, még úti költségre sem. Volt egy kis darabka földje, eladta ezt a darabka földet, annak az árából bevásárolt, elemózsiát, megvette az úti költséget, messze kellett utazni, megérkezett, leült a konferenciára. Sokan vették körül, és jön az egyik ének a másik után, egyik bizonyság a másik után, ige hirdetés, imádkozás. Az a bácsikán csak úgy az orra alatt dünnyög, megérte. Megint jön valami alkalmi esemény, de megérte. Megint jön valami, nagyon megérte. Elmondják a szomszédok, bácsikám, miért beszél így, miről beszél itt, hogy megérte, megérte. Árulj el nekünk, mert zavar minket mindig ez a megérte, megérte. Elmondja a bácsika, hogy van itt. Pénzét tette a kis darabka földjét, és úgy látja, hogy nem bánta meg, hogy ezt megtette, és itt lehetne. Sokkal többet kapott így, mint amennyit befektetett. Testvérek összesúgnak a háta mögött. Ó, testvérek, itt van ez a bácsika, ez ilyen sokat áldozott ezért a konferenciáért. Próbáljuk kárpótolni, adakozzunk egy kicsit, adakoztak a bácsinak. Átadják neki az összeget. Bácsi megolvassa az összeget. Hű, de megérte. Igazán megérte. Többet kapott, mint a föld ára végén. Nagyon megérte. Na tudjátok, ilyen a megelégedett hívő élet. Ilyen a megelégedett hívő élet, hogy te felszámoltad a régi életedet. És megragadtad Krisztust, de semmi más, csak Krisztus. És jönnek ettől a Krisztustól jönnek az adományok. Jön egy házasság, jön egy szolgálat, jön egy képesség, jön egy iskola, vagy egy diploma, jön valami, akármi munkahely, fizetésemelés, bármi, és te mindig csak ezt mondod, megérte hívőnek lenni, megérte beléd vetni a bizalmamat, Jézus. És amikor visszajön Jézus, és bevisz az ő csodálatos országába, akkor mondjuk igazán, tényleg megérte, Uram. Oda hagytam a veszendő világot, kaptam helyett egy örök világot. Hát ki az a bolond, aki ezt a cserét ne tenné meg? Ki az közöttünk az a bolond, aki ne tenné meg ezt a cserét? Hogy odaadná mulandót azért, ami örökké való. Hát igen rossz üzletpolitikával rendelkezik az az ember közöttünk, aki így gondol. Megérte. Tegnap találkoztam egy hálás emberrel. Egy mosolygós, jókedvű, kerekképű, pirosposgás, idősödő asszony kiállt a csendes napunkon a pulpitusra, az emelvénybe. És csupa mosolyra, a ragyogó szemmel elkezdte mondani, milyen hálás, hogy ő megtért. Mennyi mindent kapott az Úrtól.
Hogyan tesz bizonyságot a férjén? Hogyan tért meg a lánya? Házasodott meg? Hogyan alakul a kis ima közösségük? Református körökben van. Hogyan vezette el az úr bemerítését? Alá merítkezett. És tudjátok, mit mondott a végén? Azt mondta a végén, hogy ha újból kellene szülessek, újból kellene megtérjek, mindent ugyanúgy csinálnék, mint ahogy most van. Ez a legjobb. Egy dolgot máshogy csinálnék. Hamarabb tértem volna meg. Nem már őszülő fejjel, hanem sokkal hamarabb, de a többi mind ugyanaz. Ez egy megelégedett élet, igaz? Nem azt mondja, ha még egyszer élhetnék, kívánnék magamnak egy üvegfalotát, kívánnék magamnak egy herceget fehér lóval, meg stb. Elég nekem ez a drága kegyelem. Pál apostolnak Isten kijelentette, elég neked az én kegyelmem. De ma este Isten megkérdezi tőled, elég neked az én kegyelmem? Elég neked az, hogy én mindent odaadtam neked, és kifosztottam a mennyet, te érettel? Elég neked ez? Milyen boldog ember, aki azt tudja mondani örömmel, hálával, elég, Uram. Bőséggel elég, több, mint gondoltam. És a java még ezután jön. Testvérek, amikor valahol van egy evangelizáció, és akkor mondják, hogy na, akkor gyertek a kereszthez, vagy gyertek ide az oltárhoz, vagy egyebek. Á, nekem mindig úgy egy kicsit összeszorul a szívem, hogy jó van ez úgy, jó van ez így. Lehet valaki szívesen emlékszik arra, igen, én felálltam, igen, én jelentkeztem, igen, én kimentem, de nem tudom, mennyi maradt meg ebből. Én mindig azt szoktam mondani az evangelizációk végén, most éppen nem evangelizáció van, de fogjuk rá, hogy az. Amikor Jézusról van szó, akkor minden benne van mindig. Evangelizáció, háladónak, öröm, bűnbának, együtt sírás a másikkal, együtt örvend. Úrvacsorakor szoktam mondani, testvérek, én nem szoktam úrvacsorai igehirdetést mondani, minden igehirdetés úrvacsorai. Kiábrázol a kenyér és akkor mindent, amit el lehet a Bibliából mondani. Ő nem szoktam én külön prédikálni, hanem szépen beleilleszkedik az a Krisztusba, ha arról prédikálunk. Ha nem, akkor persze tuszakolni kell, de ha Krisztusról prédikálunk, úrvacsorára minden igehirdetést el lehet mondani. Evangelizáción is, ha Krisztusról beszélünk, az éppen elég. Én azt szoktam kérni a hallgatóktól, olvassátok a Bibliát minden nap. Imádkozzatok szüntelen, menjetek el a hívő alkalmaira, a gyülekezetre. Hogy ma gondoltad át először az életedet, és ma szeretnél kapitulálni Jézus Krisztus előtt, vagy megtetted ezt 50 éve? Nem tudom, nem is kérdezem. Egyet kérek Jézus Krisztus nevében. Olvasd minden nap a Szentírást. Imádkozz szüntelen. És járd el a hívő gyülekezet alkalmaira. Amen.